Na hát szevasztok, hölgyek, urak, ismét itt vagyunk a Házmester Podcastbe, és a mai vendégem egy ikon, Rauf Tomi, szevasz Tomikám!
Szevasz Tomikám, a druszák, ugye?
Double Tomi, double Tomi. Figyelj, Tomi, az az igazság, hogy...
Hú, de zavarba hoztál, ikon, hú, nagyon zavarba hoztál.
Nem, tényleg, tehát, hogy annyit... Kedves. Tehát, hogy nyilván itt a nézőink fele azért fiatal, a másik fele biztos, hogy tudja ki vagy, mert imádja a gasztrót, de aki nem tudná, Tamás gasztrokritikus, gasztrotörténész, ezt is mondhatjuk, nem?
Hát foglalkozok, igen, gasztrotörténelemmel, de igazából... Blogger vagyok, étteremkritikus, és hát műsorvezető, producer is.
Igen,
van,
figyelj,
már
ez a gasztro kibic, ez mitől kibic? Én erre lennék.
Hát ugye kibicnek semmi sem drága. Ez egy, talán egy Vóna Gábor készített egy beszélgetést, de nem vagyok benne biztos, hogy ott mondtam el, de talán nála mondtam el, hogy egy kedves barátom mondta, hogy mindenbe belekötöttem egy étterembe, de tényleg egyébként siralmas volt, ez még 10-12 éve volt. És onnan jött akkor ez a név, hogy akkor mondta nekem, hogy ja, persze, kibíztek, semmi se drága, hogy nem te viszel ezt az éttermet, és akkor elmagyarázt neki, de én is vittem már éttermet, ezzel foglalkozom, de hogy akkor oké, akkor legyen ez a nevem, hogy gasztro, kibíc, hogy nekem semmi sem drága, de nyilván azért megválogatom, hogy mit mondok és kinek.
Figyelj, az az igazság, hogy a mai világban már tudod, mindenki lehet étterem kritikus, étel kritikus, tudja mindenki, hogy én is csinálok ilyen videókat.
De neked jól áll.
Köszönöm szépen, de hogy vannak olyan emberek, akik viszont, és most jól bele is nyúlok a közepébe, akik viszont elmennek, minden 10/10, jó a hamburger, gyertek ide.
Tehát, Petire gondolsz, TikTokos Petire? Én kimondom.
Kimondhatod, én is rá gondolok. Tehát, hogy én oké, hogy szponzorált tartalom van, de azért egy minimális kritika, egy minimális valaminek lennie
és
kell.
És innen üzenem Petinek, azért nem kell mindent elvállalni. Nem haragból és semmilyen rossz indulatból nem mondom, de ez meg megint az, mikor már átesünk a ló túloldalra, hogy minden szuper, minden 10/10-es, ilyet nem ettem, olyat. Nekem ebben a munkában, ebben benne van az egész életem, tudásom, szívem, lelkem. Odafigyelek a dolgokra. Ugye rengeteg látott
és
a Facebook
mindegy,
oldalamon,
hogy igen.
Rengeteg a meghívásom, megyek, próbálom csinálni, hitelesen előadni, de ezt így nem szabadni, ez rengeteg kárt okoz.
Igen,
Péter,
és itt meg is mentem rögtön magamat, mert jönni fognak a kommentek, hogy na de, a Tamás is megy minden felé, és minden... Nem. Tehát korán sem megyek annyi helyre, mint ahány helyre meghívás van. Én csak és kizárólag olyan helyre megyek el, amire azt gondolom, hogy tényleg más is elmegy, és még ott is mondok finom kritikát, méghozzá én ezt úgy szoktam mondani, aki nézi a videóimat, tudja, hogy én ezt úgy csinálnám, hogy amikor mondjuk te negatív kritikát fogalmazol meg, jó, tudunk el azért a Tamásról, hogy ő azért még erőteljesebben szokott fogalmazni, és hál' Istennek, őt se nagyon érdekli.
Mondjuk
más...
egy bunkó vagyok.
Nem, úgy akartam mondani, hogy nem mindig érdekel téged mások véleménye. Mégis, amikor az van, hogy elmész egy tök jó étterembe, és azt mondod, hogy hallod, ez tényleg egy jó étterem, de ez bazeg egy olyan kirívó hiba, hogy fogalmazol meg úgy kritikát, hogy azért ez az étterem jó, de itt van egy kis hiba.
Apró finomságokkal, apró szavakkal egyébként, hogyha beszélgetünk a videós tartalomban.
És akkor most a Peti, ha néz minket, akkor tanulhat is.
Tanulhat, de...
Nem fog.
Nem fog. Mondjuk ki.
Igen.
Mindenki imádja, szereti a Petit, mindenki puszi-puszi, nagyon jó. Mi legalább a szakmában, hadd mondjuk el a véleményünket. Én láttam jó videót a Petitől, ezt el is mondom, láttam jó videót,
volt,
jó volt
videó.
A hely, minden, de ez a minden 10/10-es talán. Volt is egy ilyen közmondás, szóvásodás, hogy a Facebookon minden 10/10-es Peti, vagy valami ilyen volt.
Ez volt,
és akkor ezt rengeteg kommentben láttam, és ezzel megint nem Petit akarom bántani, csak hogy az étterem ajánló, ez nem étterem ajánló, vagy kritikai ajánlat, vagy bármi, hanem ez egy reklám, szponzorált tartalom, különbséget
ráadásul
kell tenni.
Ráadásul a legtöbb esetben ki sincs téve, hogy szponzorált tartalom, ezt azért tegyük hozzá.
És ezekkel a szörnyű nagy adagokkal, meg ezzel megint több kárt okoz, mint hasznot, mert alapjáraton a magyarok szörnyen rosszul lesz. Erre kitérhetünk később, nem is akarok nagyon leragadni ezen, de hogy azért itthon a gasztró kultúra, és ez a mindenből sokat, vagy mindenből
ez
zabálunk.
A mai napig így megy, hát az én videóimon is ott van, hogyha kirakok egy nagy szendvicset, megnézik 400 000, amikor kirakok egy cuki kis, mit tudom én, burgundi csirkecombot egy kis krumplájjal, akkor hallod, én
nézem.
Ez de te cuki mondtam. Ja, de most tényleg, ez alig nézik meg.
És ez itt a probléma, a magyar közízlés. Nyilván ennek volt egy evolúciós folyamata a második világháború előttig, az osztrák-magyar monarchia idején, és egyébként még a két világháború között is. Magyarország és Budapest, a monarchiával együtt Bécs, ezek a kávéházak, éttermek, kis vendéglők ország. Krúdi Gyula rengeteget ír a budapesti kis vendéglőkről, a zónapöréről, a főzelékekről, itt egy pacar, ott egy Rákóczi rostélyos, és hogy ezek úgy, ahogy az orosz felszabadítás után, ami nekünk igen szomorú lett.
Igen,
ez a szocialista, kommunista szemlélet, hogy mindenki ugyanazt teszi, mindenből a legolcsóbbat, legrosszabbat, ez óriási nyomokat hagyott a magyar közízlésen, amit a rendszerváltás után nagyon lassan kezdtünk kiheverni, egészen a 2000-es évek közepéig, ahol elindult.
De most én még azért, ha elmegyek vidékre, még mindig azt látom, hogy megvan ez a hamcipó, bekaplak, mindegy, hogy mennyit most mellettünk van a négyesen, biztos hallottál erről az étteremről, ez a csülök és csülök, itt most már, amikor megnyílt, 9.90-nél korlátlanul tudtál enni, mindig tele volt. Most
ezzel megint problémáim
van. Azért mondom, de azért is hozom föl, hogy most 3500-ért még mindig nyitva van, de már most nincsenek annyian. Már most nincsenek annyian.
És akkor elérkeztünk oda, amiről én beszéltem, és ez nagyon szomorú. Erre jön még akkor a Péternek a TikTok videói, ami még rálak egy lapáttal, és akkor a magunk fajta, nem nevezem akkor magam szakembernek, nehogy valaki ebben is
belekössön. Engem meg végképp nem, mert én nem vagyok, én egy kókány vagyok.
Én tényleg azon dolgozom, hogy mindenki megtalálja magának a jó éttermet. Próbálom bemutatni a videóimba, az írásaimba a kiváló magyar alapanyagokat. Próbálok mutatni egy másik oldalt is az étkezéshez, és én ebben tényleg szentül hiszek, te is látod, mindent, igen. Bejárom az országot, elmegyek a legutolsó utáni helyre is egy jó fűszerpaprikáért, egy jó borsért.
És ez tökre jól
küldik
van
küldik nekem a cégek tesztelésre, írok is bárkiről, aki megüti azt a mércét, bármilyen kis termelőről, bármi sajtosok szem, mindenkinek.
Egyszerűen nálad is a minőség.
A minőség, igen, de az, amikor valaki úgy gondolja, hogy beleáll a gasztróba, és most ezzel fog foglalkozni, és az, hogy nincs is bajom, ha csak főz, meg otthon valamit pacsál, de mikor jó tanácsokat ad, olyan marhaságokat, ami ellen én küzdök, meg próbálom átformálni, meg még nagyon sokan mások.
Nagyon sokan mások, mert rengetegen vannak azért, rengetegen így, akiknek sokkal kevesebb követőjük van, mint mondjuk akár neked, vagy nekem.
Például Palotai Csabi, a séf, aki igen. Szerintem ő abszolút a tető minőség, vagy Molnár B. Tamás, akinek az írásai számomra is szent írások, meg még hosszasan tudnám azért, hogy Csiki Sanyi, aki rengeteget írt, hogy a gasztrotörténelmű, lerakta a lábnyomát. Rengeteg olyan ember van, amit érdemes lenne követni, nem biztos, hogy ezeket a TikTok bohócokat, és a bohócot itt most nem Péterre értem.
Igen, tehát, hogy most ő csak egy példa, Peti, te most csak egy példa vagy, ha látod, nem szeretnénk megbántani téged, egyszerűen egy példa vagy, tudjuk nagyon jól, hogy mindenki csak, pénzből él,
igen, csak azt
muszáj
tudjuk-e
egy példát,
hogy itt egy hatalmas branch és több hatalmas brand dolgozik azon, hogy a magyar közízlés megváltozzon, és az ilyen TikTok videókkal csak rontunk rajta.
És az a baj vagy nem baj, hogyha Peti mondjuk bekerülne egy ilyen branchba, és megmondanák neki, hogy ezt így, meg így, meg így kell változtatni, tudnám. Nem egy hülye gyerek.
Nem, abszolút.
Egy tök jó srác. Én találkoztam vele, beszélgettem vele személyesen, egy tök jó srác. Az viszont nekem feltűnt, hogy van egy közös part, vagy volt egy, neki már volt partner, nekem még mindig partner, kikért a véleményemet, hogy hát vajon ő tud főzni? És hát két videó alatt elvérzett, mert hogy nyilván ezeket a videókat picit több azért megkreálni, megvágni, neked nem kell mondjam. Egy ilyen főzős videót egyedül megcsinálni, ez több hosszú óra, stb. És hát én
sokszor
láttam,
nap.
Sokszor igen, egy nap, és láttam, hogy elvérzik. Persze sokkal egyszerűbb elmenni egy étterembe, fönyalni a lóvét, és azt mondani, hogy 10/10, nagyon jó, nagy adag, gyertek. Itt van a Dobutcába, nagyon kedvesek, király az interjúr, stopp, ennyi.
Én is, ahogy tőled hallom, és elszomorodok, mindig meghallom ezeket a nagy adag, 10/10-es megőrülök, és ez nem csak Petinek szól. Ez
igen, azért
sok,
mondom, hogy most ő csak egy példa.
Nagyon sok TikToker ezt csinálja, minden 10/10-es, én meg, aki a szinte a világ összes könyvét elolvast a gasztronómiában, tényleg 0-24-ben ezzel foglalkozom. A szívem szakad meg ilyenkor, hogy kb. A munkám sokszor szart sem ér.
Hát lényegében kuka. Igen. És az elején, megmondom őszintén, én is így dolgoztam, és ráébredt már, mint ahogy akikről beszélünk, tudod, ez a elmegyünk ide, hozzá, és utána bekerültem bizonyos körökbe, hál' Istennek, az elején megmentettek. Most én nem fogok félrebeszélni, Német Tomi, Ladányi Jani, Dani, Böllér Butikos Dani, stb. Ők fölnyitották a szememet, hogy Tomi, tök jó, amit csinálsz, de legyen hozzáadott érték.
Pontosan.
És akkor én tőlük nagyon sokat tanultam, és nagyon hálás vagyok a mai napig nekik, hiszen az, amit
legyen
most...
Legyen hozzáadott érték, és egyből meghívtad rá Ruszfent Tomit.
Nem, tényleg. Tehát, hogy én azért tényleg folyamatosan igyekszem fejlődni, és szerintem, hogyha a Peti típusú emberek is látnak ebbe hosszú távon üzleti lehetőségek, ők is fognak fejlődni.
Kötelező lenne nekik fejlődni. Pláne ezek után, a mondatok után, amit itt most elmondtam.
Ezt és ezt mondom, jó tanácsból beszélgetünk, és csak beszélgetünk.
Na, akkor engedjük is el a Petit.
Engedjük el a Petit. Figyelj, te azért, én úgy láttam, hogy nemzetközileg elismert gasztrokritikus vagy étterem vizsgáló. Hogy lesz valakiből egy nemzetközileg elismert szakember?
Hát a nemzetközileg elismert sok. Nyilván járok külföldre és mostanában egyre többet. Itt akkor meg is említem, hogy szeptemberben, hosszú-hosszú idő után a stuttgarti német kolbászverseny, a nagy országos kolbászverseny, nem hangzik. Tudom már hány évtized után, én leszek az első magyar zsűri tag. Szeptember végén repülök ki.
Ez nagyon menő.
Igen, a stuttgarti mezzével jó kapcsolatot tápolunk, én járok a fagyi fesztiválokra is, a húsipari mezzékre is, mindenhova. És most én leszek az első magyar zsűritag. Nem tudom, hogy több száz kolbász kóstolt. Majd onnan
rengeteg posztlesz, gondolom.
Nyilván nálam ez mindig.
Hála jó Istennek.
Nekem most már nyitni a külföldre, és rengeteget hívnak.
De komolyan mondom neked azt, amikor láttam ezeket a télin, pont kedvenceimbe nyúltál bele télen, ez a füstölt hentes termékek, lehet, hogy...
Imádom őket.
Úristen, és... hallod, nézem a képeket, és egyszer pont így kedvet kaptam én is, valahonnan rendeltem, és emlékszem, még be is lájkoltad, hogy egy ilyen, hát nem is tudom milyen szalonnákat föltettem, ugyanúgy, mondom, bazzeg, Tominak gyönyörű kép, csinálok én is egy kép.
Muszáj ilyenkor volt, egyik egyszerűen... húzza. És látod, ez a jó, amikor a jó példa ragadós, tudod, igen, és akkor nő a minőség.
Késztetést éreztem rá, olyan gyönyörű kép lett, rögtön lájkok, hozzászól, honnan van a szalonna, stb. Mondom, úristen,
én nagyon szeretem ezt, és tudod, hogy látod a fotóimon, hogy én nem pózerkodok, nem magamat nyomom.
Full egyszerű.
Full rámegyek a tányérokra is a fotókkal, az alapanyagokra, egy szalonnán, egy sonkánál, vagy felvágottaknál a vágólap, ugye nekem az ország minden tájára küldik termelők, igen, a termékeket, sajtokat, szalámikat, minden is. És most már azért van egyfajta rálátásom, hogy melyik régióban mik érkeznek, és akkor megjönnek. És az első vágás után egyből lámpa alatt fotó, rakom ki, ott csak az alapanyagnak kell szólni ezekre a dolgoknak. Semmi más.
Ez amúgy tök jó, és már nincs félrebeszéd.
Meg nincs itt az
Látja mindenki, hogy figyelj, ez ilyen. Pont. Igen. Magáért beszél. Azt akartam mondani neked, hogy hány éves voltál, mikor elkezdted ezt az egészet? Hoppa, ki is kerekedett a szemed szépen. Mikor azt
megvan,
mondtad,
már most megvan a
mikor
válasz.
Azt mondtad, hogy ekkor kezdtem, és mi volt az, biztos, hogy emlékezned kell rá, mert én is emlékszem, hogy nekem mi volt az első étterem, ahova elmentél, és kritikát kellett fogalmaznod.
Előrébb megyek, ha
jó,
nem
nyugodtan,
baj.
Hát azért
Tíz éves koromban nagyjából ez volt. Az első ilyen gasztronómiai élményem az a tévében láttam, nem tudom, valami műsort, nem tudom, milyen volt ez a 90-es évek eleje. 80-es évek vége, hú, de öreg vagyok.
Nem is volt olyan rég.
Igen. És hogy ott látta egy műsort, és én kacsát sütöttem 8-10 évesen, úgyhogy nem volt otthon senki. Egy egész kacsát, és megterítettem otthon, az öcsém, ha jól tudom, a nagyszüleimnél volt, nem emlékszem már, hol volt, de emlékszem, hogy apa meg anya jött haza, és még régen volt ez a pártörli hagyomány a pincére kezén, én így vártam a lakásomba őket, meg volt terítva, kicsit el volt sütve, vagy kacsa, vagy csirke volt, de egész volt sütve. 8 vagy 10 évesen, ösztönösen, a mai napig, édesanyám, édesapám elmondja, a mai napig, hogy az egy patika a csomó kívül, az egy az egyben volt, és ez 8 évesen volt.
De jó.
És akkor erre jön a másik válasz, az első éttermi élményen, szintén 8-10 évesen Dunaújvárosban, a Derkovics utca, ott laktam gyerekkoromban, gyerekkoromban egy panel gyerek voltam, viszonylag kevés ideig, de átmeneti ide volt, és ott alatta volt a Korzó nevű étterem. Én ott szembesültem először, hogy van olyan, hogy embert leültetnek asztalhoz. Egy másik ember, aki nem a családunk része, nem a családtagunk, hogy egy vadidegen ember odajön hozzánk, és a Korzóban még ment ez a pártérlés kéz. Igen. Egy vadidegen ember, és ez így megmarad bennem, hogy vadidegen ember jön, és ő kérdezi meg nem anyának, mondom, meg a nagymamámnak, hogy mit akarok enni, hanem egy bácsinak, vagy
bácsinak,
a néninek.
Hogy hát figyelj.
Figyelj, akkor egy rántott hús sült krumplival, vagy egy pacalt, mert én gyerekkoromban már édesapámmal ettem pacalt, hát én nem voltam ez a finnyás gyerek.
Én azért ezt gondoltam, hogy te is nagy pacalfám vagy.
Abszolút. És ott volt ez az első élményem, és akkor egyszer Németországban, ez már jó 10 évre volt, ez 2009-10 környékén, amikor is csináltam ott egy német és egy magyar társammal egy viszonylag egy jól menő éttermet Felesbe, Frankfurtban. Az egyik szabadnapomon elmentem Frankfurtba egy étterembe, és nagyon berágtam, egy előkelő Frankfurt egyik előkelő negyedébe, előkelő utcájában volt, nem is fillérekbe kerültek ott az ételek, és olyan turista hely, nyilván, turista általánosság, és olyan elképesztő hibákat fedeztem fel a tányéron, a kiszolgáláson, a koszos pohár, minden, de mondom, ez még itt Magyarországon is szint feletti étterem lenne, hogy Michelin csillagos éttermeket tudnék mondani árban, ez tényleg annyira...
Tehát, hogy annyira
hely volt, és
hány éves
hiba...
voltál ekkor?
27-26.
Akkor ez még egy-két éve volt, tudod?
Igen, sajnos nem. De hogy ott először is, akkor még a kezdetleges Facebookra, én akkor már írtam különböző újságokba állnéven mindenféle ajánlókat, turista újságokba ajánlókat Németországról, magyaroknak, ennek annak, de akkor ez volt az első, ami Facebook posztom belőle, egy külön blogban. Régen még a Facebook, mikor indultak, még rengeteg ember látta mindent, amit kirakták. A mai napig van 1 millió lájkos fotóm. 1 millió lájk, majdnem egy 900 valány ezer. Ez a Facebook indulás, akkor ez tök menő volt, mert ez ment, pörgette, hát ez aztán bejöttek menő. Az algoritmusok,
igen.
Meg a szponzorát tartalom, és így szépen lassan mentünk. De nekem még van
olyan... Hőha!
Ha végeztünk a beszélgetéssel, kikeresem neked, megmutatom.
Jó.
Egy sonkás, egy bácsi a sonkákkal áll, mindegy, lényegtelen. Úgyhogy ez volt a 8-10 évesen ért az első élmény, és azóta ilyen ennek a szerelmese vagyok.
Azóta folyamatosan.
Folyamatosan.
És neked ez is volt az első melód is, bármint amiért úgy
fizettek? Nem, az első melóm, amiért fizettek, az a Dunajvárosi Erdészetnél volt, füvet nyírtam, nyári munkám. Füvet nyírtam, meg fát vágtam.
Jó, hát mindenkinek el kell kezdeni valahol.
Rüheltem, mert abban az időben is 10.000 forintot kaptam az egész havi pénzemért, mert diákok, hát a 90-es években, 2000-es évek elején azért
jó,
voltak
hát,
ilyen
persze.
Húzások, mikor címereztél a kukoricatámlában napocat, és akkor kaptál érte két pólóárát, két
igen,
drágább pólóárat.
Igen, jó, de most is vannak még ilyenek azért,
vannak,
tehát
vannak.
Hogy azért ez a mai világban is még azért létező dolog, hogy hát tényleg nem fizetnek olyan sokat valamiért, és akkor utána te már csak gasztróztál, vagy így azért volt kilengés. Mit tudom én, mint például nekem, hogy én azért sokáig tudod, próbálkoztam színészettel, utána reptéren dolgoztam, utána logisztikus voltam, és most mondom azt, hogy az utóbbi 3 évben vagyok az
ott vagy,
ahol
tartozol.
Én
ezt az eleje óta mondom. Neked, rólad. Nem, jó nyomtad. A kiabálós ember része nem mindig tetszett, de...
Sokan vannak így, de...
Ez a Tamás, ez nekem jobban tetszik. Aki így bújt velem szembe, és ezt elárulom azért a kedves nézőknek, ha nem zavar.
Ja, kitekintek nem, persze,
egy
nyugodtan.
Kicsit a kamerába, hogy a Tamásnak ez a komoly beszélgetés nagyon jól áll, és rengeteg a közös kapcsolódási pontunk mindjárt az elejétől fogva, úgyhogy tessék Tamást jobban szeretni. Ezt az én követőimnek is mondom. Figyeljetek rá oda.
Igen, mert azért biztos vagyok benne, hogy a te követőid között rengeteg van, aki azt hiszi,
rengeteg hogy én... a snob. De jó értelemben vett snob.
Aki azt mondja, hogy én kókány vagyok, aláírom, kókányoskodom, de igyekszem fejlődni.
Ez rossz ez a kókányoskodás, inkább laza vagy.
Igen, sokan
ha én vagyok a gasztrómia komoly része, most kettőnket nézzük.
Persze,
része.
Persze,
ha én vagyok a gasztrómia komoly része, akkor te vagy a laza a rock and roll része, és ennek a kétpolusú dolognak meg kell lennie.
Nekem ez is volt a cél.
De ez így működik, így van a mérleg, és mindkét oldalon meg lehet találni hogy mondjam szépen, a minőséget.
Figyelj, Tomi, az igazság, hogy én most voltam a Campus Fesztiválon, és egy,
igen, láttam.
Egy nagyon jó barátom, aki most már barátom, kimondom a nevét, ő a Bandi, a Raven Crocs-os Bandi, ő, amikor én elkezdtem ezt az egészet, csinált rólam egy ilyen nagyon-nagyon kemény paródiát. Aztán oda mentem hozzá, ő most már főz ugyanúgy, oda mentem hozzá a kampuszon, és mondtam neki, hogy Bandikám, milyen érzés annak lenni, mint akit fikáztál régen? És akkor tudod, így látom, hogy magába száll, hát igazad van, de mondom, látod, hogy ezt lehet úgy is csinálni, hogy mondom, értelmes emberek vagyunk? Mondom, összeszedtél 101 000 embert, követőt úgy a YouTube-on, hogy csúfolódtál, mert hogy ő, nem tudom, hogy ismered-e a csatornát, ő mindig kispécizett valakit, és akkor az emberek azért követték be, mert viccesen, poénosan, lendületesen elkezdte őt...
Sokszor sértő volt,
de az embereknek ez jött át. Holott egy nagyon jó lelkű srác a Bandi, és mondom, oda mentem hozzá, és hát így beszélgettünk erről, és csak erről az jutott eszembe, hogy igen, bárki elkezdheti, és bárki fejlődhet, és én látom a videóin, hogy ő is azért utána néz a dolgoknak.
Kell is, hogy figyelj, hogy valaminek nekiállsz, ezt egy szívvel lélekkel csinálod, és én ezt javaslom bárki, mindenkinek, aki ezt a videót nézi, vagy hallgatja, ismét kinézek a kamerámba, de hogy legyen egy kis üzenet értéke is, hogyha valamit csinálunk, azt vagy teljes gőzzel csináljuk, vagy neki se, ne csináljuk sehogy. Azért, hogy csak valamit csináljunk, és ezzel a valamivel elvegyük másoktól is a munka, vagy akárminek a lehetőségét, azért ne csináljuk. Én viszolygok az influencerektől, viszolygok az a nulla hozzáadott érték, az a kurválkodás, az csak a pénzért, beállunk, mosolygunk, nincs megmagyarázva, miért ajánlja ezt. Nincs szakmaiság,
igen,
benne,
tehát,
nem vezeti.
Egy alap dolog,
igen,
legyen.
És nincs, az ő munkájának, tevékenységének nincs menete, nincs evolúciója.
Nincs ív.
Csak van. Van, és akkor odaállítod, ez viszolygok szörnyen káros, és itt elmondanám mindenkinek, könyörögve kérek mindenkit, hogy nem kell bekövetni ezeket, az nem a valóság, az egy torz, hamis
ez
valóság.
Világ, igen.
És a cégeknek is kapcsolni kéne, hogy nem lehet sokáig ezt tolni. Sokkal hitelesebbek lennének, ha nagykövető számú szakemberekkel dolgoznának.
Vagy olyan nincsen, hogy minden kiért mindenhez.
Tehát, igen,
hogyha,
igen.
Mit tudom, én most nem akarok senkit elővenni, mert azért nagyon, téged is nagyon sokan ismernek, nagy sztárok, engem is nagyon sokan ismernek, és nem szeretnék bunkó lenni senkivel, de például, aki mondjuk egy jó tévéhost, jó kommunikál, stb., igen, az nem biztos, hogy egy bort el tud úgy hitelesen adni, vagy nem biztos, hogy elküldeném egy étterem
kritikára. De az a baj, hogy el tud.
Elküld...
Mert ha én mondom,
mert sokan megnézik, és
levezetem, hogy miért jó egy adott étel, vagy egy adott élelmiszer, egy szalámi, vagy miért, mert kevés benne a hozzá adott adalékanyag, különböző ízfokozók, nitritek, pácsók levezetem. Hiába mondom el szakmailag, hiába mondom, jó, nem. Ugyanakkor jön egy adalékanyagos, szírszar, felvágott szalámi, odáll hozzá szépen beállított hajú influencer, és megveszik 300, nem ér, senki nem foglalkozik a hátlappal. Mi van a címkére írva?
Igen, és megint most megmentem magamat a kommentektől, ha hiszitek, ha nem.
Én nem akarom magamat.
De én magamat csak azért mentem meg, mert ugye én azért, tehát hogy én nekem azért van influencer vonal is, és ott is azt tudom mondani, hogy ott is azért vannak olyan megkeresések, amik tényleg nem minőségiek, tehát hogy ami már nálam kikerül, az már átmegy két rostán nálunk, mire hozzám kerül. Tehát hogy azért tényleg mondtam az embereknek, akikhez befut, ezek a kérések, hogy figyelj, azért mindent ne. Tehát, hogy még így is rengeteg olyan van, amit elküldünk, és rengetegen próbálkoznak, de én mondtam azt, hogy egy bizonyos szint alá nem szabad elmennünk. És itt ugye az a baj a legtöbbi influencerrel...
Ez nagyon fontos.
Az a baj a legtöbbi influencerrel, hogy ugyan nagyon sok, mert tényleg nagyon sok pénzt lehet ezzel keresni, ezt mindenki tudja, mindenki látja, de amikor már van elég, akkor már én azt mondom, hogy mindenkinek meg kéne tudnia szabni azt a határt, hogy mi az, ami még belefér.
Én
minőségbe.
Ebbe, én ebben drasztikus vagyok, semmi szükség az influencerekre, semmiféle szaktudások nincs, se azokra a dolgokra, ami testápolószerek, olcsó cukrozott, adalékanyagos üdítőket árulnak, hihetetlen szar fűszereket, amik a boltok polcaira se kerülhetnének ki, ótvar csipszeket, tele ízfokozóval mindennel. Én, én kötöm az ebet a karóz, én a minőségi étkezésbe hiszek, és nem lenne szabad influencereket foglalkoztatni. És ez pénztől független, én teljesen el vagyok, hanem ez nem óriási károkat okoz. Mind a közízlésben, úgy a fiatalok értékrendjében is. Egy 13-14 éves fiatal, ha azt látja, hogy ott az influencer palázverezik a mindenféle luxusholmi között, nem csinál semmit a nap 24 órájában, és akkor mindenhez vigyorog, meg mindenhez
igen,
a képét
adja, és hogy szeretem.
Minden pénzesítve van, árasítva van, én ettől viszolygok, és szerintem szörnyen rossz hatása van az egész világra. Nem csak
így igaz, ebben is egyet értünk. Viszont a kérdés az, hogy szerinted ezek a gasztrokritikák, akár influencerektől, akár tőled, akár tőlem, akár bárkitől, mennyire befolyásolják az étteremnek az arculatát, tehát hogy mennyire fogják tudni változtatni egy-egy influencer véleménye alapján a repertoárt, stb.
A jobb éttermek, és én most itt az éttermekről beszélek, nem ezekről a giroszós, pizzás, kebabos helyekről, hanem a jó éttermesek nem hívnak influencereket.
Ezt akartam
ott van
pont
egy marketing
mondani.
Csoport, éttermeknek megvan az egy-két gasztroblogger, hitelt érdemlő gasztroblogger, étteremkritikus, akiket meghívnak általában egy-egy vacsorára, és ők be is árazzák magukat ebbe az irányba, egy hiteles étterem, egy étterem, direkt mondtam így, egy étterem az nem fog influencereket hívni az étteremére.
Akkor azt mondod, hogy ezeket a street foodos helyeket reklámozzák többnyire ezek.
Na, általában igen, és a street foodosokban tudok jó, de azt szintén nem reklámozzák influencerek, és
mondd
ez érdekes.
Akkor most mondjuk ki, hogy melyik ez az
érdekes.
Hely.
Hát rengeteg ilyen van, nem akarok reklámot csinálni.
Nem, ez nem reklám itt.
Ezt nem. Három ilyen hely van.
Nekem
azért
el fogod mondani.
Neked el fogom mondani,
jó.
Természetesen.
Figyú,
lehet, addig meggondolom magam, akkor itt alul kommentbe keresétek, lehet, hogy be fogom írni.
Lehet, hogy benyomja. Figyelj, fine dining, mi a véleményed róla? Magyarországi fine dining, jó.
Én a COVID után abba adtam, ugye én egy francia cégnek is dolgozom, szállodai és éttermi elemzéseket csinálom külföldre ideutazó turistáknak, ennek-annak, és én ezt a COVID után én ezt levettem a palettámról, átadtam egy másik kollégának, egyszerűen én nekem már nem tudott így a magyar fine dining, és ne vegye magára senki szuper, és menjen, próbálja ki szuper, csak én mostanában keresem a minőségi fine bistrókat, kis vendéglőket, a minőségi street foodot, és hát most a rengeteg termelőt, kis termelőt, akiket felkeresek, borászokat, sörkészítőket, sajtkészítőket. Most ugye én csinálok több műsort is egyébként, mind külföldre, úgy itthonra is. Az utolsó találat a közéleti éttermiség Cutor Zolival.
Zoli bátyámmal ne láttam volna, tudod.
Én készülök egy új műsorral, ahol majd ilyen új, lehet egyébként szerepet kapsz abba.
Jöjjön. Hát köszönöm, ez el is vállaltam.
Ha már.
Jó, jöjjön.
Ha már itt vagyok, de mindegy, hogy én elég sok egyszer, de hogy igazából ezzel a fine dininggal én már annyira nem. Nyilván, ha meghívnak, most is voltam egy szuper helyen, ezt sem mondom ki, de hogyha meghívnak, elfogadom, de én már nagyon külön nem keresem ezt. Másba látom a vendéglátás jövőjét, ez nyilván egy szelete, több szelete van. Én most már letettem róla. 40 felett már kezdek kényelmesedni, és
ezt akarom mondani, hogy nekem voltam nyilván fine dining étterembe.
Csodálatos nekem, élmény.
Jó élmény, de hogy nekem egy ilyen lazább, ahogy te fogalmaztál, ez a rockstárosabb, lazább street food fine dining stílus, most elnézést kérek mindenkitől, de én először Kelemen Áronnál éreztem ezt, a jó barátom az Áron, Kelemen Áronnál éreztem azt a stílust, ami úristen, leültem, megkóstoltam a kajáját, és azt mondtam, hogy
10 percre van tőlünk.
Ez a szívemig hatolt, érted? Igen. És azt tudtam mondani neki, hogy figyelj Áron,
kóstoltál a burgerét?
Persze, hát
kifejezetten.
Tudnod kell azt, hogy ugyan nem szoktuk ezt reklámozni, de most el is mondjuk, de hogy az én cégemnek a másik fele, az éttermi tartalomgyártással is foglalkozik, és például az egyik éttermének én gyártottam a...
Láttam, mikor ott voltál.
Ja, jó.
Én írtam róla, meg én Áron nagyon szerettem, úgyhogy...
Akkor jó. Tehát, hogy én inkább ezt a rockstar... Tényleg, tök jó fogalmaztam.
Talán Áron rakott ki rólad, meg róla egy képet, egy videót, hogy ott vagy náluk.
mondjuk, simán lehet.
5 perc gyaloglás, és nálam lettél volna.
És gondold el, és majd akkor máskor elmegyek, és gondold el, hogy amikor az SK-val oda mentünk, kérdezte az SK, hogy hát milyen barbecue étterembe menjünk, mondom, figyelj, ebbe a petrolba én még nem tudtam, hogy milyen a petrol, tehát, hogy mondom, menjünk el a petrolba, nézzük meg milyen. És egy az egybe, tehát zicser volt, tehát annyira jó volt, annyira jól éreztem
magam.
Jó az
a nyitott konyha is ott egyébként, hát, hogy belátsz a pult.
Belátsz, és pult nincs is zsákba macska.
Hát a belső tér, a falfestések, minden, az, minden is üdvözöljük Áront.
Ja, persze, puszi Áron, puszi Áron. És ugye most van még egy ilyen rockstar éttermünk, ami most nyílt meg, vasárnap voltál, én nem tudtam elmenni.
Ja, nem, tényleg hiányoltál.
Igen, nem tudtam elmenni, mert fesztiváloztunk meg, minden írtam is a Daninak. Ez a Böllér Butik Székesfehérváron, nyugodtan kimondhatjuk, nem reklám, mert barátunk
lesz
a Dani.
Lesz most egy sajtós ebéd is. Dani megkért, hogy szedjem össze a sajtósokat, rá bloggereket, ilyeneket, akkor egyeztetek, és már...
A Dani amúgy is vár engem mindig.
Na, akkor viszont legyen ez a nap,
megbeszéljük,
jó?
Legyen ez, de hogy
Egészen extrém, hely, térjünk vissza akkor Danira, hogy...
Igen, tehát hogy a Dani is ugyanilyen rockstar, mint mondjuk az Áron, és csak ő máshogy, tehát hogy ők köztük is azt látom, hogy nincs tehát hogy ott nincs versengés, én azt látom, hogy a profi ligában nincs az a versengés, mint mondjuk a street foodosok között, hogy na most én jobb challenge-et találok ki ide, jöjjenek többen, ide most kell a verseny, kell a plusz videó, érted? Tehát én nem látom azt a feszengést.
Nem, Tőkés Dani mérhetetlenül professzionális séf, én magam is,
én is pont így gondolom.
Annak tartom. Nála sokkal régebb óta a szakmában lévő séfeket nem tisztelek sokszor annyira, mint Danit. Alázatos, szerény, csendes, tudja, hol van a reklámhelye, hol nem. Az a húsos pult...
Jó érzékkel nyúl a dolgokhoz, tehát hogy pont annyira ad reklámot a húsos pult, hogy te bemész, elkajász, és akkor te, drágám, holnap én is megpróbálnám ezt a steaksütést, de nem.
Igen, igen.
És akkor pont ezt mondtam neki, hogy mondom, Dani, figyelj, én kajálok itt egy jó steaket nálad, megcsinálom, és megpróbálom elkészíteni otthon abból a húsból, amit itt veszek. Hiszen meg tudom csinálni.
Meg, abszolút.
És tudod, ez azért a reklám részre, a kioszk része, tudod?
Abszolút, abszolút.
Ugye? Ugye, hogy mennyire jó?
De hogy Dani az mindig az a csendes, tudod, általában nem szídnak senkit, például ez a megnyitó buli, ez egészen jó, és nagyon jó arcú, hogy itt volt Székesfehérváron a Turanic Geri.
Igen.
Egy nagy barbecue-s járt versenyekre, és Pap Szabi a Supernemből, Szabi barátom is.
Igen.
Szabi barátom is ott volt a megnyitó, de egészen nagyon hiányoztál ott egyébként.
Igen, mondták, írt is utána a Dani, hogy jazzhetett, hogy nem tudtál jönni, de egyszerűen tényleg nem tudtam elmenni.
Mindegy, a következőre akkor
az
majd.
Az biztos, hogy ott lesz.
Na és mindegy, ezt akartam mondani, hogy Dani ebből azért kiemelkedett, nem úgy a barbecue-sok, akikről itt a beszélgetésünk előtt még kamerán kívül beszélgettünk, ami engem nagyon elszomorítani. 2000-2001-es évig elég sokat külföldre, turistalapba is mindenhova írtam, megpróbáltam bemutatni a magyar barbecue-sokat, de őszinte leszek, feladtam.
Azért...
Egészen... Bocsánat,
azért akarlak félbeszakítani, mert hogy egyszerűen azért adta föl a Tamás, csak hogy elmondjam, mert ő nyilván ezt nem fogja így elmondani, mert hogy nagy széthúzás van a közösségben, nagyon nagy versengés van a közösségben, és egyszerűen egy olyan ember, aki pártatlan szeretne maradni, nem tudja azt elviselni, hogyha mondjuk ő elmegy egy vacsora estre, egy barbecue-s vacsora estre, a másik meghívja, és mondjuk nincs időd rá érthető igen. okokból, akkor ott megy a szidalmazás, meg egyből az, hogy ez így nem működik, mi az, hogy te oda elmentél, tehát hogy megy a számon kérdezni.
És ez az egyik része, a másik része, ami nagyon kiborultam, és ez egészen szürreális. A mai napig pedig most már pár éve csak tényleg egy-két barbecue-s meghívásra megyek el, hogyha meghívnak. Ledöbbentem azzal, hogy milyen agresszívan és arrogánsan állnak egymáshoz a közösségen belül is, hogy egyik szidja a másikat, másik a harmadikat, és én ezen ledöbbentem, mert én ebben nem hiszek.
Én nagyon szeretném, hogyha ez változna, mert én is a barátságban hiszek.
Szeretném azt mondani, hogy ez nem magyar, és hogy külföldön is van ilyen, de azért én egy világlátott ember vagyok. Ez egyébként egy picit magyar sajátosság. Én nem tudom, ez hogy sok gyűlölet ez honnan van, és most ne csak a barbecue-sokat nézzük, ugye ez a vendéglátásban nagyon sok más persze. szegmensben is, de ugye nem tudom, ez a rengeteg gyűlölet, meg utálat... hogy kerül az emberekbe, vagy hogy mi váltja ki azt, hogy valaki egy másik embert ennyire gyűlöljön, vagy utána. Lásd a hétköznapi életet is, elmész
ezt az akartam utcán. Mondani, hogy tudod, az a baj, hogy a hétköznapi életben is annyira durva minden, hogy mész az utcán, már mindenki bunkó. De én úgy gondolom, hogy azért az internet nagyon sokat rátett erre, amikor te arctalanul, névtelenül megfogalmazhatsz egy kritikát, igen, ami mondjuk lehet, hogy másnak a veséjébe hatol, és még meg is forgatod benne a kést. Na én ezeket kellett annó, amikor kezdtem, nagyon a helyén kezelni. És gondold el, hogy én azért tanultam ennek a kezelését, hiszen színésznek tanultam, tudtam azt, hogy mit vállalok, amikor kiállok a színpadra, stb. De gondold el, egy olyan embernél ez mit válthat ki, aki mondjuk tényleg nem volt erre felkészülve, hogy itt most a te anyádat még lehet, hogy gondolatban meg is csinálják?
Nem hiszem, hogy például egy 18 év alatti egy kamasz, aki még ugye a világ minden dolgára érzékeny, hiperérzékeny, az egy-egy ilyen kritikát, és ezért olvasod Amerikába, például Angliába, és pont most olvastam egy angol kislány, hogy felakasztotta magát, online zaklatói voltak, aha, akikről kiderült, hogy osztálytársai, iskolatársai voltak, de itt van ez a magyar kisgyerek is.
A vonatos.
Igen, kiugrott a vonat elé. Én azt látom, hogy az emberek nem fogják fel, hogy minden hatással van mindenre. Ha én itt elmondok egy bazmeget, vagy egy olyat, hogy te semmit nem érsz, az mire a kábeleken keresztül elér a valakinek a monitorjára, nem tudod, hogy ott milyen állapotok vannak, milyen családbér az a gyerek, és lehet, hogy te adod meg neki az utolsó döfést azzal a bazmeggel, vagy azzal, hogy te semmit nem érsz, vagy rondalány vagy.
Abszolút egyetértek.
Egy kamasz gyereknél ez meg hatványozottan.
Persze, mert ugye az a lényeg, hogy a kamasz gyerekek azok pont a nagy élet, meg még a gyerek élet között vannak, tehát hogy most nyíltan megmondhatjuk, mi nyáján voltunk kamaszok, hogy azért otthon is lehet, hogy a szüleikkel probléma van, nem tud úgy beszélni, tudod, a szüleivel olyan őszintén, és akkor tényleg lehet, hogy egy utolsó ilyen bullying, egy üzenet kell neki, és akkor na jó, nekem ebből elég. És ez baj, mert ugye nyilván dolgoznak a hormonok, stb. Ettől még én nem gondolom azt, hogy valaki idebent beteg, hanem annyi, hogy tényleg egy tini srác, tini lánynál, egy tini embernél, egy fiatal felnőttnél, ez még egy tök máshogy működő dolog
abszolút,
szerintem.
Abszolút, és nem is úgy fogja fel a dolgokat. Én azt mondom neked, hogy bazd meg Tamás, akkor megfúzod a válladat, aztán azt mondod, hogy bazd meg te is Tamás.
Hát persze, ennyi.
A két Tamás.
Ennyi.
De ugye erre szerintem oda kéne figyelni, és majd meglátjuk, hogy ez alatt, a videó alatt is milyen kommentek lesznek. Iskola példa lesz, lehet az is.
Lehet, simán lehet. Tehát, hogy én azért szoktam azt mondani,
két
hogy
megosztó ember az.
A kommentek azok jönnek mindenki névtelenül, és tudod, sokszor, amikor még följön ez a példa, akkor még vérszemet kap, és akkor névtelenül még oda írja mondjuk a kommenten, hogy komment. Hát én ezektől a falra mászok, meg tényleg az van, hogy figyelj, öcsém, ha nincs mit mondanod, akkor maradj csöndben.
Rengeteg embernek nincs mit mondani, csak engedi ki a száján a levegőt.
Figyelj, van olyan új konyha vagy étterem stílus, ami nagyon-nagyon közel áll a szívedhez. Én sejtem, hogy melyik lehet az, de nyilván mondd ki te, és mondd el azt is nekünk, légy szíves, hogy miért van az, hogy ez áll közel a szívedhez.
Hát neki van egyfajta kis vendéglői hangulat, nekem Krúdi Gyula ugye nekem nagy szerelmem. És az abszolút kis vendéglői hangulatot ma Budapesten van még pár ilyen hely, akit érdekel az olvassa az ajánlóimat, írásaimat, de egy ilyen van, az a Rosenstein vendéglő, ami ugyanezt a francia szervize, szabrosz csere minden vendég után, késvilla olló, csigavilla, hogy minden van, házi sörök, vegytál ételek, és minden most már azért egy magasabb szintre emelve, ugye Robi bácsi, amit az elmúlt 20-30 éve vitt, azt Robi a fia most egy kicsit megcsavarta.
Robika?
Robika, igen, most még nagyobb szintre emelte. Mindenhol nyilván lehet náluk is, mindenhol lehet hibát találni, de hogyha valaki igazi francia szervizes, vagy igazi vendéglői, kis vendéglői élményt akar, ahol van borjúszelet, ahol van szalontüdő, ahol van pacal, de ugyanakkor megtalálod a csigát is az étlapon, akkor most mindenképp...
Most összefutott a nyál a számba.
Igen, és egyébként hozzá kell tenni, hogy Európa díjas, az ikonikus európai étterem díjat is elnyert a Rosenstein vendéglő, ikonikus európai étterem, zsidó étterem.
Aki nem ismerné, ez milyen árkategóriába tartozik?
Rosenstein étterem sohasem volt olcsó, de nem is sorolnám a drágább, mondjuk akkor a fine dining éttermek. Ez valahol a kettő között van. Én azt mondom, hogy 10 000 forintból azért már tudsz egy jót tenni, úgyhogy előétel, főétel és egy desszert. 10-12 ezerből. Abban igen, hogy teljes szervizcsere van, abroszcsere minden vendég után, pincér szolgál ki, egy ugyanazon pincér szolgál ki, akivel ki is alakul egy bensőséges viszony, és itt akkor el is árulok egyet, hogy én ezt nagyon figyelem az éttermeknél, hogy hány pincér jön ki az asztalomhoz egyszerre. Én nagyon szeretem azt, ha egy pincér ültet le, és ugyanazzal a pincérre tudok zárni, mert mindjárt szívesebben is adja az ember a borra valót.
Na de várjál, itt jön a lényeg, hogy mostanában én, amikor elmegyünk valahova, akkor én ugyanezt nézem, ezt szeretem, amikor valaki kijön. Figyelj, nyilván egy, tehát hogy étterem függő, hogy hogy kommunikálsz az ott lévő pincérrel. Tehát most én azt fogom mondani, hogy elmegyünk egy átlag étterembe. Szia haver, mi az, amit ajánlasz? Én szeretem, ha ajánlanak nekem, méghozzá azért, mert hogy tudom, hogy valószínűleg amit ajánl, az étteremben jó, meg hogy azt fogyasszák sokan. Én sose szeretnék, ha elmész étteremben, nyilván senki se, és én se szeretnék soha rosszat enni. És amíg ugye tényleg ez a pincérvevő közötti belsőséges viszonynak is ki kell alakulni, én mindig megkérdezem a kaja végén, hogy bocsáss meg, ha adok jattot, azt te kapod, vagy a hely? Mert hogyha most gáz vagy nem gáz...
Ma már azért be van építve, ugye?
Igen, be van építve, de ha nem ő kapja, akkor én nem szoktam annyi jattot adni. Ha volt olyan pincér, annyira meg voltam vele elégedve, hogy van, ami 8000 forint jattot adtam neki így oda. Mert mondta, hogy hát de be van építve. Mondom, figyelj, nekem ez annyira megérte, hogy te jöttél, mentél, segítettél, én odaadtam neki kézbe. Nem mindig fordul elő, hozzáteszem, mert hazudnék, de annyira, akkor annyira elkaptuk együtt a vibe-ot, hogy mondtam neki, hogy nekem ez megért ennyit.
Szerintem ezt embere válogatja, te egy típusú ember, vagy egyébként még ez a jobbik fajta. A probléma itt azzal van, pár éve óriási csalódás volt nekem, Kéli vendéglő, 100 évnél is idősebb étterem, Krúdi Gyula is ült az asztaloknál. Egy vacsora alatt 3 pincér szolgált ki, siralmas volt az étel minőség, és nekem ez volt az egyik legnagyobb csalódásom, ez az óbudai Kéli vendéglő. Ott például, mire végeztem az ebéddel, aminek a felét mindenek ott hagytam, szegény barbikámat is elvittem. Oda mondta, hogy soha nem kísérhettem el, az volt az első étterem, ahol eljöhetett, szegény. Megkísért, bele is szaladtunk.
És ott a azóta nem is megy vele.
De azért volt már, csak most már azért tényleg most már nem járok. Régen több rossz helyre is be kellett mennem. Nyilván az volt a munkám, ott az volt a dolgom. Ma már azért engem jó helyekre hívnak, meg meghívnak az éttermek, ugye étterem megnyitóra, persze, új étlapkóstolásra, és akkor én megyek, beszélgetünk, fotózok, írok róluk, ők is megosztják, hogy én ott vagyok. Szóval ennek a menete, meg a kultúrája. De régen azért beleszaladtam pár étteremben. Na most mindegy, nagyon elkanyarodtunk, ott volt ez, hogy egy vacsora alatt, vagy egy ebéd alatt 5 pincér, 5 különböző ember jött az asztalunkhoz, és egyik nem tudta, mit csinált a másik, mit hozott a másik.
Na és itt a baj.
Itt a baj, és ott jött ki egyébként a vadasmarha zsemlegombóccal, a zsemlegombóc vize, a narancssárga répás liszttel sülített püré, az volt a vadas. Azon volt a gombóc főzővize, amit kicsapódott a tányér szélére. Ilyen teljesen szürreális volt a libacombot, azt így verte barbikám a tányérra. Egészen elkeserítő volt, és én oda úgy mentem, én akkor elkezdtem egy könyvet írni, a régi Budapest és a jelenkori, de még mindig régi pompájában budapesti kávéházakról, éttermekről, az most félbe marad, de ígérem, hamarosan most már befejezem ezt a könyvemet is. De szépen, és én akkor mentem el, én nagyon nagy, egy Krúdi Gyula ott ültem, ez aztán Kéli vendégről, 100 éves, hú, de jó lesz, és a legnagyobb pofont ez az étterem adta.
Ilyenkor azért annyira csalódott lesz az ember, hogy vissza sem megy.
Igen, mert van egy történelmi kép arról a helyről, ahhoz ott fel kéne nőni, aki azt átveszi. Ez ugyanaz, mint itt a New York palota, szerint a világ egyik legszebb épülete. Alatt a New York kávéházon régi színészek és írók nevei vannak az asztalodon. Parád és csodálatos, de mikor elmész egy ilyen 100 éves étterembe, és a Krúdi, Kosztolányi, nagyon sok mindenki ült, nagyon sok kedvenc íróm, költöm, és akkor látod, hogy a jelenkori műkörmös tulajdonosi brigád szoláriumozva, és itt most nem a Kéliről beszélek, van pár ilyen hely, kivonul oda, és kb. Fingja nincs a vendéglátásról, az hagyja, hogy a fingja nincs a vendéglátásról, de hogy még az ételek is siralmasak, hát, meg az alapanyagok. Én a vegeta az, amitől én megőrülök, és azt nem tudja nekem senki megmagyarázni, hogy ezt miért használjuk még majd.
Figyelj, nem fogok félre beszélni, mert nekem van vegetás szponzorációm.
De ezt most nem tudtam, akkor itt ezt vágj ki nyugodtan.
Nem vágunk ki semmit, ne viccelj már, ez egy olyan. Van vegetás szponzoráció. Viszont én úgy gondolom, hogy ha a helyén kezeljük a vegetát, mint minden mást az életben, akkor meg lehet találni a létjogosultságát. Én értem,
nyilván
hogy te
nem
mit
az
miért
én
asztalomom. Én igen, értem, hogy te mit, hogy miért mondod. Mindegy, figyelj, a fenntarthatóság a mai világban szerinted mennyire tükrözi az éttermeknek a színvonalát? Tehát, hogy tudod, manapság azért most már tényleg itt, ráadásul itthon Magyarországon, a fenntarthatóság azért nehéz.
Szörnyen nehéz, de van erre jó példa, és egyre több jó példa van. Ilyen például, és ezt most először említem meg, és ezt ajánlom neked, hogy próbáld ki Szentendre.
Igen.
Tejföl.
Igen.
Megvan.
Igen, meg hogy lenne.
Szeretném meg azt javasolni neked, hogyha nem kaptál mi meghívást, én ezt elrendezem neked, gyere ki velem a Tejfölbe.
Jó, menjünk.
Csinálj ki az észtet. Új kedvenc helyem, és ezt én mondom, aki évente több száz étterembe jár.
Képzeld el, hogy a Street Kitchen volt kint, sokáig úgy volt, hogy én megyek ki, aztán nem én mentem ki, mert valamilyen nem én mentem ki, és néztem a videót, mondom, úristen, ez egy tök jó hely, de azóta se sikerült elmennem, de most, így, hogy most azt mondod, így biztos, hogy
menjünk
elmegyünk.
Együtt.
Menjünk el együtt. De hogy miért is?
Egészen elképesztő, nagyon jó alapanyagokkal dolgoznak, termelőkkel dolgoznak, borászokkal. A borok például közvetlen a borásztól jönnek, nem valami átfutó cégen keresztül. Vannak nagyon jó képeim a telefonon, például eltett befőttek kompótok kint, aki vannak a kolosztorra. Van egy belső, odatos belső udvar, amit fügefa levegben, és dugig van fügével egyébként. Ez egy belső udvaros hely, nem nyit az utcára, bemész az étterembe, ott az étterem. Lent az alak, csodálatosan megvan, és ezt egy fiatal pár csinálja. Innen is jött az első nagy szeretetem feléjük, ugyanis hát ugye mi Barbikámmal majdnem 10 évig csináltuk a Rauf cukrászdát.
Erre is kitérünk majd, sőt
igen.
A következő kérdés az
és
lesz.
És én mostanában az ilyen helyeket, ahol ugyanezen fiatal pár, aki látom, hogy ebben milyen nehézségek vannak, hogy minden, és úgy imádom, amikor ilyen helyre megyek, és a Tejföl nálam ebbe a középkategóriás bistró stílusba, nálam most a tető.
Top!
Te olyan vadast tettem,
fél,
hogy leülsz.
El kell mennem akkor. El kell mennem.
Olyan vadast, hogy leülsz.
Elmegyünk együtt is, meg elviszem az én drágámat is, mert ő viszont imádja ezeket a vadasos ételeket. Én megmondom őszintén, nem tudok jó vadast csinálni, de szerintem, ha ott megkóstolom, le fogom tudni kicsikét koppintani.
Jó. Nagyon,
nagyon jó.
Jó
lesz. Tamás, volt nektek egy kávézótok, vagy mi, ez cukrászda kávézó
cukrázda
volt a
kávézó
8. kerületben.
Igen, de ez még a régi iskola szerint, hogy nagyon kikoptak ezek a helyek. Igen, minden vajjal készült, nem használtunk margarint.
Én amúgy, figyelj, amikor a színésziskolába jártam, ott a 8. kerületben volt egy kirendeltség, én kajáltam ott nálatok, és tök jó volt, tök jó élmény volt, de hogy így én nem bírtam ezeket a cukrászdákat, kávézókat, soha. Na. Most sem bírom őket, hozzáteszem. Én ezeket, amik a Kicsi Zsolt csinál, ezeket
igen.
A brancsokat, ezek sokkal közelebb állnak a szívemhez. De hogy nektek mi volt az indítatás a cukihoz, és miért zárt be?
Figyelj, 8. kerület, Mátyás tér, teraszengedély egyedül nálunk lehetett kiadva, meg még egy hely, nagyon jó. És a hagyományos cukrászat akartam, jó alapanyaga, margarin, tartósítószer 0, kézműves magyar sörök, magyar borok, nálunk volt minden, ki lehetett ürni, csapolt sör volt. Én egy olyan cukrászat akartam,
igen,
csak ahol lehetett szendvicsezni, enni, inni, mindent lehet.
Egy korai bráncsot akart, tehát hogy akkor még nem volt divat itt Magyarországon.
Nem, mert hát ez egész nap ment, egész nap tele is voltunk egyébként, nagyon szépen ez jól működött ez a hely. Be kellett zárnunk, hogy Barbikám egy ott nyíló szállodának lett a szálloda igazgatója.
Gratulálunk neki.
Igen, ez a Mátyás Corner nevezetű szálloda. Most már nyitjuk lassan a következőt is, és muszáj volt eldönteni a Barbinak, hogy vagy a szállodát vezet, és akkor igazgató lesz egynek, vagy esetleg kettőnek, vagy csinálja a cukrászat. Én ugye járom az országot,
hát
meg
tudod,
járok különböző
lenni,
országokba,
persze.
Én nem tudok ott lenni, hát 0-24 is kevés lenne nekem.
Igen.
És akkor döntöttünk, és 8 év után fájó szívvel, de bezártuk. Most nyitotta a helyére egy másik cukrászat, de az nem ezt a elvet követi, ez.
És nem hiányzik?
Más. De Barbit nagyon sokan meg engem is felhívtak az első 1-2 hétben, hogy hát nagyon hiányzik a cukink meg, hogy ez az új most nem olyan. Sajnálom, de muszáj volt abba hagynunk, mert ketté szakadni nem tudunk. Így is most már Barbikám a 12 éve vagyunk együtt. 12 évet mi kőkeményen végig dolgoztuk azért, hogy az legyen, amit mi szeretnénk.
Figyelj, én úgy gondolom, hogy együttműködik ez a munka. Tehát, hogy nekem is a kedves feleségem, mi most nyitottunk itt Monoron egy kutyakozmetikát, úgyhogy ő amikor végzett a gimivel, ő elment kutyakozmetikus iskolába, és most döntött.
De jó, tudom, akkor hoztam volna balukámat.
De nyugodtan hoztam volna, mert most pont ott van.
Lerakjuk itt, beszélgetünk, és akkor visszamegyek
volna. Értem. És úgy hidd el, hogy bizt, tehát hogy ő, amikor én ott hagytam a munkámat, ő biztatott, hogy hagyd ott, menni fog ez az egész, tök jó lesz, stb. Most meg én biztatom őt, és egyfolytában dolgozunk, érted? És ugye mellette van egy 6 és fél éves kisfiunk, és azért vele is foglalkozunk.
Muszáj.
És nehéz azt megtalálni, amikor saját vállalkozásod van, és akkor kettő is most már, és akkor még mellette ott a család is, mert ugye a saját vállalkozásnak az az átka, hogy te mindig dolgozol. Pont.
Igen.
Pont. De meg tudjuk találni ezt az összhangot, és szerintem ti is meg tudjátok. Nyilván dönteni kellett, hogy mit, hogy csináltok. Én tudom azt, hogy amikor egy saját cuccot viszel, ráadásul egy ilyen minőségű cuccot viszel, az nem egy-egy emberes feladat.
Nem. Már voltak repedések, bár a mi kapcsolatunkat azt mondták, barátunk, senki nem szereteti szét. Voltak már repedések, amikor nekem is otthon kellett maradnom, vagy be kellett
állnom. Minden kapcsolatban vannak olyanok, amikor az van, hogy azt mondod, hogy figyelj, elég, meg kell beszélnünk. Tehát hogy nincs olyan, hogy tökéletes.
Amikor 6 évig nem mész nyaralni, meg dolgozol. Én ugye úgymond járok nyaralni, mert én járom a világot, a szállodákat. Nekem ez nem okoz gondot, járom az éttermeket, ez oké, de amikor a Barbie egész nap a cukrászdában volt, nyilván én se szórakozásba jártam, mert akkor azért fel kell tennünk a kérdést, hogy jó, akkor most foglalkozunk magunkkal, vagy csináljuk a vállalkozást, akkor pár éven belül úgy ketté.
Persze.
És akkor nem van egy ilyen vízválasztó.
Így igaz, teljesen.
De aztán túllendültünk rajta, hál' Istennek. Innen is csókoltatom Barbikámat.
Meg én is.
Meg te is.
Figyelj már, a magyar gasztronómia szerinted hova tart?
Most jelen pillanatban?
Jelen pillanatban hova tart?
Sehova. De utáni fognak, ezért. De
nem, én azért teszek föl ilyen kérdéseket, mert hogy én nem lájkvadász vagyok, hanem csak azt akarom tudni.
Tudod, hogy hozzám ez közel áll, ez a stílus. Igen, nem finomkodunk, nem is másolunk, hanem
én
elmondjuk.
Látod, én bekérdezek.
Ha valaki a szívére teszi, szívére teszi a kezét, gasztronómus, gasztroszakember, bárki, az ugyanezt a véleményt fogja neked elmondani, ugyanerre a kérdésre. Ugyanis most így a Covid után, meg itt volt egy gazdasági válság, úgy felmentek az árak az infláció.
Én szerintem még mindig válság van.
Igen,
bocs,
hogy ez ha tetszik, hanem ez meglátszott. Még a jó éttermek kínálatán, minőségén is szorítani kellett az árakon. Most szerintem leálltunk. És nem egy fine dining étterem is bezárt most a hetekben. Nem tudom, mikor kerül ki ez a videó, de múlt héten is.
Hát ez ilyen 2-3 hét múlva.
Akkor az elmúlt hónapban jó pár bezárt, és van olyan éttermes, aki magas minőségű éttermet vitt, de most egy sima bisztrót vagy kifőzdét fog nyitni. Erre tudok kettő ilyet is mondani. Ami egyébként szomorú, mert meg kell, hogy legyen. Ugyanúgy, hogy a kultúrában, művészetekben beszéltünk irodalomról, színházról, filmművészetről, bármiről, meg kell, hogy legyen mindenhol a populáris vonal, a középvonal, és legyen egy magas minőségi vonal is. Meg kell, hogy mind a három. Na most ez Magyarországon egy kicsit leszűkült. A magasvonalú éttermek leszűkültek a bizonyos belső körökre, a saját vendégükre, de ott se látok.
Tehát azt mondod, hogy ott nem nagyon van új vendég?
Nem.
Tehát, hogy ez marad...
Nem, de ez a világom sok helyen most van egy kis leállás, így a fine dining étteremet nézem. Most néztem egy statisztikát a cégünknél, most néztem statisztikákat, és mindenhol esett a vendégszám. Ami viszont látványos, az a street food, és ami nekem nagyon szimpatikus a bistróban, az, amire a fine bistró stílus, ami egy kicsit ilyen emelkedettebb, mint tálalásban, úgy alapanyagokban is, de mégis azért ez a laza bistró vonalat, ez nekem most ez nagy szerelmem, és én most ráálltam ezek.
Én nekem is ez
a most... Ahol látom, hogy van munka, van tálalás, de azért mégse a túltot. Szeretem, és mondom, most valami megállt Magyarországon, de ez minden étteremre igaz. Én viszonylag elég nagy a rálátásom, sok helyre járok, és most úgy minden leült így a Covid után.
Figyelj, én megmondom őszintén...
Az infláció sem nagyon segített neki.
Jó, hát az infláció az gatya, tehát hogy az itt
durva
semmi.
Volt.
Nagyon durva. Én tudom, mindig kérdezik, hogy hát mikor nyitok egy burgerezőt, vagy valamit. Én mondtam nekik, mindig mindenkinek azt mondom, hogy srácok, lányok, én nem fogok burgerezőt nyitni, és akkor most lelövöm a poént, még ezt senkinek nem mondtam. Én nekem az álmom egy bisztró itt Monoron. de hogy a Danival nagyon tök is, Danival nagyon sokat beszélgettünk erről. Mondtam neki, hogy nekem az álmom...
Danival lehet.
Lehet, nem, persze.
Szakmárni mindig.
Hogy az álmom egy bisztró itt Monoron, ami a közembernek szól, de menő, rockstar stílus. Tehát, hogy én azt mondom, hogy szezonális cuccok, pacal természetesen, és olyan, ami ilyen, tudod, ott bejössz, és azért érzed, hogy ez egy határvonal, de súrolja, tehát, hogy tudod, ilyen megosztó, olyan, amilyen én magam vagyok, én, olyat szeretnék.
Én az ilyen helyeket keresem.
De ez nagyon föl kell készülni, nagyon tudatosan kell tudni azt, hogy mi az, ami neked belefér, nagyon tudatosan kell szakembereket választanod magad mellé.
És a legfontosabb, bár ez neked nem lesz probléma, a legfontosabb, és ezt új éttermen mert megnyitó, vagy ebbe belevágó emberek nem is gondolják, sok esetben nem gondolják, és ott vérzik az egész dolog, az a marketing. 2024-ben marketing muszáj. Nélkül nincs nem étterem létezik. Nyitás, nem?
Nem létezik.
Meg fog halni.
És akkor tudod, az a baj, hogy itt most megint visszatérünk az elejére, hogy amikor nyitsz egy új éttermet, mi jön veled szembe? A nagymenő influencerek jöjjenek. Holott többet ér az, ha mondjuk olyan szakemberek jönnek,
igen.
Akik egy célzott, tehát egy célzott nyíldobással azt mondják, hogy na jó, ez a réteg jöjjön ide.
Nagyon fontos, nekem hasznos követőim vannak, igen. Én amiről írok, oda elmennek, tényleg kipróbálják, küldik nekem a képeket, tök igen. Jól csinálni.
Igen.
Azt innen üzen az éttermeknek, és nem azért, mert nekem bőven megvan az egyszerűen, így is kevés már az időm, de hogy érdemes gasztronómusokat, bloggereket, étteremkritikusokat hívni, akik a szakmában vannak, mert ott megvan a hasznos követő, annyiszor beleszaladunk, étterem nyitáskor egyébként, ez egy saját tapasztalat, ugye csináltunk egy marketinget egy étteremnek, mindegy, és ott az egyik hölgy az mindenképpen ismert influencereket akart hívni, a kutya nem jön el. Az influencereket ezt a 10 évesek, 14, 15, 16, egészen a 20 évesekig követik, és nem az étterembe járó. Csak ez egy akkora zsákutc és akkora tévút ez, hogy influencerekkel éttermet reklámozni, büféket, ilyen gyíroszosokat, kifőzdéket lehet, oda beszaladnak.
Igen, oda beszaladnak.
Ezért mondom, hogy jó, csinálja a André Di Peti ezt a melót, arra jó, de hogy ezt nem lehet egy nívós étterembe, mert hiába mondja, nem fog elmenni.
Hiába megy el, nem fog elmenni, nem mert nem hiteles.
Meg nem az a közeg.
Tehát, nem igen. Az a közeg, tehát hogy amikor mondjuk eléd raknak egy szép tányért, és akkor azt mondja, hogy 10/10, akkor az nekem kevés, tudod? Sokszor én is tudom azt, hogy amikor én fogalmazok kritikát, az is kevés. És ehhez én azt gondolom, hogy minél többet kell tanulni. Aki viszont szeretné fejleszteni magát gasztronómiailag, szerinted hogy tudja megcsinálni? Vagy mi? Jó, oké, ott az internet, ott vannak a könyvek, rengeteg könyv, hiszen te magad mondtad, rengeteg könyvet olvastál el. Ajánlj már nekünk 2-3-at, ami kötelező, és látszani fog rajtunk, hogyha elolvassuk, hogy ezt elolvastuk, és többek lettünk vele. 2-3-at. De az is jó, ha csak egyet mondasz.
Megosztóak, de jó étteremkritika, ami nekem a mestereim is voltak egyébként. Érdemes egyébként Vajda PR kritikáit elolvasni, hogy nagyon szeretem.
Nagyon sokan írják, hogy
szeretem,
PR-féle kritikát
igen,
várnak.
Én az ő kritikája nőttem fel. Én már ennyire már sokszor nem is megyek bele, privát posztokat belemegyek, de saját írásaimban inkább ezt az irodalmi, ezt a kellemes, szerelmes, szinte már verszerű írásokat igen, szeretem, rövid pár mondatosokba, de hogy ő vagy ilyenek a Wittmann fiúk, akinek a könyvét még a hivatlan vendéget, a könyve nekem megviszont két példányban, azt lehet, a nagyon jókat, nagyon jókat lehet rajta röhögni, a régi Népszavás kritikáik vannak szemelvényben kihozva és berakva, megmutatom, hogy neked imádni fogod.
Ezt most adtál nekem egy ötletet fiú. Valamire,
Wittmann
amit majd
fiúk.
Felvétel után megbeszélünk.
Két újságíróról beszélünk, a nevüket most nem mondom, mert nagyon megosztó emberek voltak, voltam, majdnem meg is verték őket, tökéletes. De nekem ők voltak,
nekem
ők voltak a nagy példaképeim. Egyikük már sajnos meg is halt, ha jól tudom. Nem mai csibék. Úgyhogy a Wittmann fiúk, ezt mindenképp ajánlom.
Ránézünk. Figyelj, Tamás, utolsó kérdés, mert utána vége a műsor időnek.
Igen, a lányokat szeretem.
Nem!
Muszáj volt valami a végére.
Figyelj, nagyon sok étteremről beszéltünk most, nagyon sokat meg is említettünk. Én azt szeretném, ha záró mondatként elmondanál 4, legyen 3 olyan éttermet, ami ma kihagyhatatlan azok számára, akik minőséget szeretnének. Az egyiket tudjuk, azt már mondtuk, ez a Tejfel.
Mondok akkor négyet. Jó?
Jó, hajrá!
A laza, fiatalos, családias, mégis minőségi alapon dolgozó szentendrei tejfel.
Igen.
Zseniális, innen is puszilom őket, imádom, tündérjeldes fel. A második, ami számomra a non plus ultra, az a Stefáni úton található Szaletli. Bernard Dani séffel, nagyon szeretem Danit. Zenei ízlésünk is egyforma, és a gosszúm ízlésünk is.
Metalkor vajon? Metalkor?
Nem, elektronikus zene, techno.
Ja, jó, bocsánat.
nem, minőségi techno, ilyen a techno. És akkor ez volt a második. Nyilvánvalóan kis vendéglő, vendéglői hangulatot ez a Rosenstein vendéglő, amit szerintem a valaki Magyarországon ne hagyja ki.
Én még nem voltam, megmondom őszintén, basszus, ude gáz.
Igen?
Nem voltam még ott. Nagyon gáz.
És mondjunk vidéki helyet is. Vidéki. Az nyilván akkor Tőkés Dani és a Böllér butik, ami nem csak
most
a,
új?
Igen, és nem csak a neve különleges, hanem tényleg olyan, mint ha bemennél egy hentesbódba, fűszeres pult van, sörös pult van, húsos pult,
ez
kikapod.
Ez a régi kioszk feeling.
Imádom.
Én mondtam neki, hogy ez Dani, ez kioszk. Igen, tudjuk, hogy kioszk, de közben meg amúgy rockstar.
Abszolút, Rockstar. Abszolút. Úgyhogy imádom. Szaletli, Rosenstein, Tejfel, kiosz. Az sem egy rossz hely.
Az sem egy rossz hely, amúgy.
Igen, olyan Böllér, butik, Székesfehérvár. Nálam most ez a négy, és meglepő egyébként, képzeld el, hogy minden évben kétszer-háromszor elmentem a Szaletli, Dani, és képzeld el, most, hogy beszélünk rá, hogy még idén nem is voltam náluk. Úgyhogy most akkor kapcsoltam, és
kikapcsoljuk a cuccokat, azt indulás
megyünk a Szaletlibe.
Na hát, hölgyek, urak, enni volt májra a Házmester Podcast. Rauf Tamás volt a vendégem. Nagyon hamar elrepült ez az idő. Remélem, hogy megnézitek többször is ezt a videóanyagot, és ne felejtsetek el minket követni, és Tomit is kövessétek. Úgyhogy hát, Tomikám, kösz, hogy itt voltál. Szevasz!
Köszönöm a meghívást, sziasztok!
A dizájnt köszönjük a Dirty Designnak!